tisztelt Hölgyeim és Uraim, Jövesség Kívánok! Engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Önöket a Minden Tudás Egyeteme klubjában. Amint azt Önök valószínűleg tudják, a Minden Tudás Egyeteme, a Magyar Tudományos Akadémia, a Matáv és az Axelő Internet közös vállalkozása, amely 2002 őszén indult. Előadássorozatként, olyan előadássorozatként, amelyben a magyar tudomány legkiválóbb képviselői mutatták be legfrissebb kutatási eredményeiket, tudományágok legújabb nemzetközi fejleményei az érdeklődő közönségnek. Kezdettől fogva nagy volt az igény arra, hogy az előadások mellett legyen olyan lehetőség is, amelyben a közönséggel való közvetlen kapcsolat formájában lehet a tudományról, a tudománnyal kapcsolatos kérdésekről kötetlenül is beszélni. Ezért született meg a Minden Tudás Egyeteme 4. szemeszterében, azaz idén tavasszal, egy olyan új kezdeményezés, ami a Minden Tudás Egyetemek klubja nevet kapta, amely az előadássorozat mellett részben annak témához kapcsolva, részben a témáktól függetlenül adott lehetőséget különböző alkalmak rendezvények megtartására. Itt az A38-as hajón idén nyáron kezdtük el ezt a sorozatot, a tudomány és művészet kapcsolatával szóltak a beszélgetések, és a siker arra ösztönzött minket, hogy ne csupán az előadás sorozatot folytassuk már az 5. szemeszterben, amely zajlik jelenleg is, hanem a klub rendezvénysorozatot is. És idén ősszel ennek a klub rendezvénysorozatnak a fő tematikája a fiatalok és tudomány, ifjúság és tudomány, fiatal tudomány kérdésre. Ez az a téma, amely a Magyar Tudományos Akadémia működésében és a Minden Tudás Egyeteme elsődleges célkitűzései között is szerepel, nevezetesen a fiatalokhoz is közel vinni a tudományt, a tehetséges fiatalok számára a tudomány útjait megnyitni, bemutatni. Éppen ezért nagy öröm a számunkra, hogy ennek a sorozatnak az elején egy olyan prezentációval, egy olyan előadással kezdhetjük el ezt a részét a Minden Tudás Egyeteme klubnak, amely ezt a kérdéskört egyrészt elméleti mezőbe is helyezi, másrészt pedig, mint látni fogják, konkrét gyakorlati példákkal, gyakorlati események ismertetésével is bemutatja. Köszönjük előadónak, hogy megtisztelt minket azzal, hogy ezt a témát bemutatja a számunkra. Szendrő Péter tanárulat köszöntöm, aki sok egyéb titulusa, egykor és jelenlegi titulusa mellett az Országos Diákköri Tanácsnak, Országos Tudományos Diákköri Tanácsnak az elnöke, és emellett a tehetségpártoló baráti körének is vezetője. Ebből is láthatják, hogy nem csak elméleti, hanem gyakorlati szakember ennek a témának. A klubok rendje úgy néz ki nálunk, azok számára mondom, akik még nem voltak eddig a vendégeink, hogy egy körülbelül 3/4 órás prezentáció után, amely tanárul tart és illusztrációkkal is kísér, kerülne sor egy beszélgetésre. Ezek után átadom a szót, tanárul kezdve meg előadásra.
Köszönöm a szót, jó estét kívánok, szervusztok! A mai kicsit hideg estén ezen az állóhajón a tehetségről fogunk beszélgetni, és reményeim szerint közel egy óra múlva eljutunk addig a fogalomig, amely Fábri Gyuri barátom tollából ered, tehetséggazdálkodás. Hogy mi a tehetség, ezt mindenki hite szerint fogalmazza meg. Tehetség Isten adománya, tehetség a gén összetételnek egy sajátos rendeződése. Minden esetre olyan valami, olyan érték, amely egyes emberekben különös képességeket rejt, és hogy ne rejtsen, az nem csak az ő felelősségük, hanem a mindenkori társadalom is. Ma délután, amikor rövid időre egy kabátért hazamentem, azt hallottam a Kossuth rádióban, hogy egy képzőművészeti főiskolás kislány már egy évet töltött Görögországban, először egy Erasmus ösztöndíjjal, majd csaknem egy évig kereste a lehetőséget, hogy juthatnak ki ismét egy szemeszterre, és nagy nehezen rátalált. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos momentum ez, nekünk segíteni kell a rátalálásban. Másik gondolat, amit bevezetően el szeretnék mondani, akkor fogalmazódott meg bennem, amikor a televízió közvetítette a Bolyai díj átadását, és Bor Zsolt azt mondta, az idei Bolyai díjas kiváló lézerfizikus, hogy ő neki nagy szerencséje van, hiszen Pali bácsi fizika szakkörébe járhatott, sokszor vacsorázott is vele, mert Pali bácsi az édesapja. És akkor eszembe jutott, hogy micsoda szerencséje volt Bor Zsoltnak, hogy olyan családtól született, ahol módja volt megélni a saját tehetségét, hogy a fizika tanár papa már kezdettől fogva segített őt a munkájában. A tehetséget nem pátyolgatni kell, de a tehetség nem mindig olyan extravertás dolog, hogy kiemelkedik, hangos, keresi az útját, nem időnként csendes, magába húzódó, és fel kell ébreszteni, tétet kell adni. A tehetséget nagyon sokszor a hátrányos helyzettel együtt emlegetjük, mert hiszen a család, az iskola, az anyagi helyzet, a környezet bizony nagyon különböző. Nagyon örvendetes, hogy tradicionális családokban korán felismerszik a tehetség, még a féltehetség is, és a kifutásnak szinte minden esélye megvan. De megvan egy kis településen, megvan egy olyan családi környezetben, ahol munkanélküliek a szülők, megvan egy olyan iskolában, ahol a tantestület nem igazán tudja, hogy egyáltalán mit kezdjen a tehetséggel. Nagyon sok tényezőnek kell együtt állnia ahhoz, hogy ez a tehetség valóban meginduljon az útján. Nem egyforma a tehetség, mert egy képzőművészet hamar megismerszik. Egy kémikus, egy műszaki tudományokkal foglalkozó nagyon értékes diák bizony később tudja megmutatni igazi tehetségét, ha a feltétele erre adottak. És a mi helyzetünk különösen sokszínű, hiszen a határon túl délvidéki, erdélyi, kárpátalja és felvidéki, magyar ajkú gyerekeknél ez a tehetség egész másképpen fogalmazódik meg. A hátrányos helyzet, a kibontakozás, a kiugrási lehetőség bizony nagyon is különböző. De nekünk együtt kell erről gondolkodni, és értemes, hiszen a napokban a 14. Nobel-díj is azt jelenti, hogy ebben a Kárpát-medencei kohóban valami csodálatos érték van jelen, talán a legfőbb nemzeti érték, amivel gazdálkodni, sáfárkodni azért kell, mert az újra termelődik, mert ez megmutatkozik, megismerszik és értéket teremt. Tradícióink természetesen vannak, nagyon-nagyon sok, amit említhetni, hogy más nem mondjak, ötös kollégium, és ide tartozik a népi kollégium is, a matematikai lapok, a fizikai lapok versenyfeladatai a múltból, sorolhatnám tovább, diákolimpiák, tanulmányi versenyek rendszere. De valahogy az az érdekes, hogy mégsem tudjuk mindenhol mindig megérinteni a tehetséget. És ez a fajta segítség, a felismerés, az, hogy feladatokat állítunk, elismerünk, dicsérünk, nem hajnálozunk, nem folyamatos. Nem folyamatos, nem kezdődik el időben, sokszor félbe marad, nem adjuk a felnőtt nemzedék egymásnak a ifjúságot, a 6 éves kortól, ameddig ez szükséges, mert valahogy erre nem vagyunk felkészülve. Halatlan érték veszik el, halatlan érték veszik el a felnőtt nemzedék idősebb korosztályában, pedig tudnivaló, hogy minden harmadik magyar állampolgár már az idős kategóriába tartozik, nem használjuk ki az élettapasztalatukat, nem tudjuk ezt a stafétát igazán átadni, pedig tradícióink bőven vannak. Sok jó kezdeményezés van, 130 ilyenről tudunk, és minden különösebb minősítés nélkül mondok a határon túlról néhányat. Alma Mater Alapítvány, Arad Erdély, Németh László Iskola Alapítvány, Nagybánya, Erdély, Kárpátaljai Magyar Szakkollégium, Beregszász, Kárpátalja, Horváth Pál Barátokör, Pesterce, Erdély. Folytathatnám a sort, Seje János Kollégium, Felvidék, Árvácska Tehességgondoló Társulás, Felvidék, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék. De Magyarországon is nagyon sok nagyszerű és eredményes ilyen szerveződés van, csak az a fontos, és ez az, ami nem igazán működik, hogyan lehet rátalálni ezekre a szerveződésekre. Mondok azért néhányat. Tanulás segítés és tehetséggondozás tétalapítvány Budapest. Van egy új kezdeményezés, Fiatal Tudós Világakadémia, Magyarországon van a központja, mi találtuk ki Budapest. Tehetségért mozgalom, Rébrandt Kuno Alapítvány Budapest. Kutató Diákok Alapítvány, erről a következő alkalommal Csermely Péter professzor barátom fog szólni, Magyar Innovációs Szövetség, Pakus János elnök urat és főtitkár urat is szeretettel köszöntöm itt. Országos Tudományos Diákköri Tanács, hogy hazabeszélje, Magyar Természettudományi Társaság, Tehetséggondozó Társaság, Teleki Tehetséggondozó Kollégium, Arany János Kollégium, Vermes Miklós Fizikus Tehetséggondozó Alapítvány. Tehát a jó hagyományok ma is élnek, néhányat mondtam a 130-ból, ami hiányzik talán, hogy lehet ő rájuk rátalálni, és hogy lehet őket segíteni abban, hogy kiteljesítsék azt, ami a legfontosabb. Család, iskola, munkavilága. Egyaránt olyan helyszínek, ahol a tehetség van, fel kell ismerni, segíteni kell. Lehet ezt professzionális módon is csinálni, állami segítséggel, intézményes versenyekkel, de a civil társadalom felelőssége egyértelmű, és majd szólni fogok arról is, hogy itt mit cselekedtünk eddig. Tudni kell, hogy a tehetséggondozás profizmus, profi munka. Ezt külön tanítják jobb egyetemeken, hogyan kell az általános iskolában a tanárnak, tanítónak, középiskolában, sőt az egyetemen is felismerni a tehetséget, mit jelent műhely munka, mit jelent annak a csodálatos fogónak a kialakítása, ami a mester és a tanítvány viszony, hiszen minden erről szól, mert ez jelenti az igazi fogót. Profizmus nem csak szervezetek számára, emberek számára is, itt a pedagógusok, a család, még a munkahely felelőssége is egyaránt érvényes. Felelős a tehetség saját magáért is, de a tehetség általában rejtőzködül. Sokszor nem is ez az igazi tehetség, aki leginkább ezt mondja magáról. Itt nagyon fontos a kritika, a támogatás. Sokszor az is, hogy elmondjuk, hogy barátom, ez fontos, jó, értesz hozzá. De talán az igazán kiugró tehetség nem a te sajátod ezen a területen. Mondtam már, hogy igazából a mester és a tanítvány egymásra találása. Lehet ez apa-fiú családban, a nagyszülő, az édesanyja is. Egy mester az iskolában, egy osztályfőnök, egy kiváló fizikatanár, most a saját példámot is említhetem, egy nagyszerű tanító, egy kiváló tanár, aki példakép. Nem elsősorban arról van szó, hogy közösen egy tehetség bekerül egy műhelybe, és ott megtanul valamit, és onnan cselekszik. Nem beszélünk róla, de a tehetség szocializációja is ennek a műhelynek a feladata. Hogy ez a tehetséges ember tudja, hogy a tehetségért felelősséggel, szorgalommal, alázattal tartozik, hogy a tehetségét ebben a közegben kell teljesíteni, mert ő itt lakik, magyar. Még akkor is, ha egyetértek azzal, hogy évekre elmegy külföldre, talán több évtizedet is töltöm, de ott is magyar. Nos tehát én azt hiszem, hogy az igazi kérdés a mester és a tanítvány együttléte, emberileg, szakmailag egyről. Nos, amikor készültem erre a kis beszélgetésre, hogy ne legyen nagyon unalmas, kértem a televíziót, csináljon egy-két esettanulmány, többet szerettünk volna is, itt ülnek a Bolyai Díjasok, Izsák Éva és személyesen, akit szintén meg szerettük volna keresni, de a pénz határos, az idő is korlátos. Mégis találtunk négy olyan példát, amihez én szeretnék kommentált fűzni. Lássuk az első bejátszást. Vas Szabolcs 12 éves kisdiákról van szó, a Vajdaságban Kishegyesről. Nézzük meg ezt a rövidített időt.
Az 1848-as szabadságharc utolsó győztes csatáját itt vitták Kishegyesek. A falut körülvevő lankákon folyt az ütközet, amelyet errefelé nagyobb dombok híján hegynek neveznek. A 6000 lelket számláló Kishegyes újkori nevezetessége a dombos lesz. A délvidéki magyarság legszínvonalasabb nyári művelődési rendezvényét a térség egyik legcsodálatosabb helyszínén, a Hegyalja utca végén tartják. Ebben a 90%-ban magyaroknak a faluban él Vas Szabolcs. A Barányi gyerekszobában a festő állványért főszerek. Szabi gyakran órákat tölt el. Gondolatban a festészet legnagyobb jövővel találkozik.
Igazszunk az. Szeretnék nagyon sokat látni. Van Gogh az nagyon érdekes, olyan ügyedi stílus.
A 12 éves fiúnak mindegy, hogy kockáspapírra, füzet borítójára vagy rajzlatnak kerül neki a rajzok. Ha ki akarnak bújni ceruzája végén, akkor papírra kerülnek olyanra, amilyen éppen kéznél van. Hiába kérdeznék, mióta rajzol, nem tudja rá pontos választ.
Mikor? Az nagyon régen, amióta az azt tudok bújni. Először olyan kis autókat rajzoltam, és aztán nagy ügyet elveszek be. Amit legszívesebben? Állatokat, vagyis azokat nem, de hanem ember arcokat. Azokat rajzolom legszívesebben. Vagy csendéleteket. Hát olyan bánatos arc, ez nekem tetszik. Ez valami olyan érdekes dolog. Aztán a szeme, az a legfontosabb.
Ezeket a portrékat 9 évesen másolta ki különböző könyvekből. Ha éppen nincs valami sürgős rajzolni valója, akkor ma is szívesen nézegeti a művészet történeti kiadványokat. Úgy tartja, ha másol, az is használja válik.
Gyakorolok nagyon sokat, majdnem minden nap rajzol. Ez is igyekszik, mert a gyakorlás az sokat fejlődik azzal.
Édesapja több pályázatra is elküldte rajzait. Vannak munkák, amelyeket már csak számítógépében őriz, mert az eredetit nem küldték vissza a pályázatról.
A rajz szakos kolléganőm felvilágosított, hogy nem veszik figyelembe munkáit, egyszerűen diszkvalifikálják, ugyanis nem hiszik el, hogy ilyen 8-9-10 éves gyerek rajzolta, mert ilyen rajzpályázatoknál csak gyerek, igazi gyerekrajzokat várnak, igazi, színes, az annak a korosztálynak megfelelő rajzokat, és akkor az ő rajzát pedig. Én úgy gondolom, hogy azt hitték, hogy besegítettünk, vagy valaki besegített, illetve hogy azt gondolhatták, hogy egyszerűen formát rajzolják a rajzokat.
Szabolcs azonban nem csíkért. Rajzol tovább, mert komoly tervei vannak. Az általános iskola elvégzése után a Magyarországon szeretne középiskolába járni.
A kisfalu. A kisfalu az a probléma. Nincsenek lehetőségeink, van egy általános iskola, azon fölül szintesen. Úgyhogy egész más lenne a városon, Újvidéken vagy Szabadkán, egész más lenne a helyzet. Akkor több személy is van, művészekkel lehetne kapcsolatot létesíteni itt kísérésen. Ez a bezártság, ez a hátrány, a bezártság.
A tehetséges délvidéki fiúra felfigyelt Kocsis Péter Csaba, aki megpróbál mentort keresni a fiúknak a budapesti tehetségpártoló baráti körében. Gábor Ágnes, a budapesti Virtuálteret internetes művészeti galéria vezetője, a nyáron egy hétre vendégül látta kísérési fiút és édesapját Budapesten, hogy Szabi képtárakba látogathasson el, hogy a művészet közelében lehessen. Általa eljutottak a fiú rajzai a Magyar Nemzeti Galéria ifjúsági szakosztályába. Hallottak már belőle Hollandiában és Rómába is eljutottak munkáit. Arra a kérdésünkre, hogy mi szeretne lenni, ha felnő, azt válaszolta: festő, természetfotós vagy földrajztudós. Még nem döntött el. Azt viszont pontosan tudja, mi az, amire most leginkább vágyik.
Hát én azt szeretném, hogyha vennénk olyan olajat, és azzal, mert kipróbáltam egyszer, és ez nekem nagyon tetszik. És azt beszélni valahogy.
És mint szégyenlősen bevallotta, nagyon szeretne egy igazi műterembe is ellátogatni. A 12 éves Szabolcs nem veszi magáról, hogy rendkívüli tehetségét.
Hát vannak, akik szépen rajzolnak, gondolom, meg vannak olyanok, akik tehetségesebbek nálam, úgyhogy mert látom olyan japán újságot, ahol a kisgyerek, 3 éves gyerek olyan gyönyörűeket rajzol.
Gondolom, hogy ez a kis bejátszás mindennél többet mesél. Én egy pici kamerán egyszer láttam ezt már tegnap, és néhány hívószót feljegyeztem, ami vigyünk magunkkal és gondoljuk végig. Mikor kezdődik a tehetség? Amióta az eszét tudja, rajzol, mondja. Minek a körülmények? Bezártság, kisebbségi sors, bár már az apuka, és átlagos az anyagi háttér, ez jó dolog. Mégis eddig golyóstollal rajzolt, majd kapott szenet, most szénmel rajzol, és olajfestékre vágyik. Én azt gondolom, hogy a tehetség olyan szépen meg lett fogalmazva általa, hogy neki a szem, a bánatos szem tetszik leginkább. És a tehetséghez, amelyhez munka társul, sokáig a kudarc is társult, nem hitték el, hogy ő csinálta. Ma már elhiszik. A mi virtuális galériánkon, tehetségpártolók baráti körében nézhetők az anyagok, és ma már felfigyelt rá a világ. Festő, természettudós, vagy fotós, vagy földrajzos legyen, érdemes rá odafigyelni. Magyarországi középiskolába szeretne tanulni. És megvan benne az alázat is, mert azt mondja, hogy vannak nálam tehetségesebbek is. De ilyenek is vannak, ő is van. És a példa, azt hiszem, hogy nagyon is szemléletes, mert a művészet hamar megnyilvánuló, hamar értékelhető, könnyebb megítélni, bár nagyon nehéz felismerni és segíteni, hiszen annyiban sokkal több van, mint ami reálisan ma a szemünk elé kerül. De nézzük a következő bejátszást. Sársdon A nagymama neveli Szász Imolát, aki 1990-ben született, és elvált szülők gyermekeként. Tehetséges, úgy gondolom, majd meglátjuk. Most már mentorra talált, és talán sinem lehet. Kérném akkor Szász Imoláról szóló kis filmünket bejátszani.
Szász Imola vagyok, 1990. március 9-én születtem Dombováron. Sásdon élek nagymamámmal. Szüleink kiskoromban elváltak, akkor anyukámmal, a nagyszüleinknél maradtunk. Anyukám 2000-ben elköltözött tőlünk, azóta a mamám nevel egyedül. Eddig a Sásdi általános iskolába jártam. Most kezdem majd az első osztályt a Magyar-Német Nyelvi Iskola Központban Pécsen. Még a pályaválasztást megelőzően részt vettem megyei kémia, földrajz, és nem 8-ban, de előtt a biológia versenyen. Mamám látott a tévében egy műsor, ahol a telefonszámot megadta, hogy ő ilyen tehetségpártolásról szólt, és fölhívta azt a számot. És én is az a tehetségpártoló baráti köre elintézte, hogy az egyik mentorok a dr. Király Ferenc, és velük kapcsolatba hozta. Nagyon kedvesen fogadtak, és azért csak úgy tanítgattak, hogy mit, miért, hogyan.
Több olyan napot töltöttünk igazából, munkatársaim, meg jó magam is, ahol elmondtuk azt, hogy mi is történik itt az intézetekben, több intézetet is meglátogattunk, és egy-egy csoportnak, egy-egy munkatársamnak a munkáját ő részletesen tanulmányozta. Én azt kértem tőle, és azt javasoltam neki, hogy mindegyikről írjon valamilyen kis összefoglalót, és meg kell mondanom, én azért nekem azért tetszett ez az ő hozzáállása, mert mindegyik összefoglalónak tényleg egy kerek egész képe alakult ki. Mindegyikből ki tudtam olvasni azt, hogy tényleg megértette. Természetesen elnézést, de 8-os általános szinten azt, amit ő kísérletezett, vagy amit ő neki bemutattak. Volt, amikor ő is kísérletezett, volt, amikor úgymond csak bemutató kísérleteken vett részt. És ebből azt látom, hogy úgymond az alapjai megvannak ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni.
Mielőtt még ide bekerültem volna, érdekelt, hogy milyen lehet egy egyetemi laboratórium, és laborokat is akkor láttam így élőben először. Persze az iskolai szertárt, azt ne számoljuk. Volt egy folyosó, ahol leültünk pihenni a verseny után, még az eredmény hirdetés előtt, és ott találkoztunk ezekkel az emberekkel, mert pont az a folyosó, ahol most járok. De nem gondoltam volna, hogy egyszer én is oda kerülök.
Igen, azt hiszem, hogy nem gondoltam volna, hogy egyszer én is oda kerülök, de hogy akart oda menni, és hogy 8-os létére egy egyetemi tanszéken tulajdonképpen helyt áll, ez azt jelenti, hogy van benne valami. Van benne valami, és Kilár Ferenc professzorral, a mentorával együtt sütötték ki, hogy milyen középiskolában fogjátok tovább tanulni, és azt mondta, talán figyeltétek, hogy az iskolai szertárt azt ne számítsuk. Ez mindjárt azért azt is jelenti, hogy a körülmények Sásdon egész mások, nyilván, mint egy egyetemi tanszéken. Megvannak az alapjai. Megvan a szándéka, és megvan a tehetsége. Azt hiszem, azt a kicsi lökést meg tudja adni a mentor, professzor, ami kell ahhoz, hogy kiküzdje magának az igazságát. Középiskolás se még ez a diák, és már is olyan, hogy egyetemre készül. És nézzük most egy kicsit feljebb a dolgot, a felsőoktatás után, a felsőoktatásra meg visszatérek. És nézzük meg az innovációs verseny egyik kiemelkedő egyéniségéről a kisfilmünket. Úgy hívják őt, hogy dr. Sárta Hunor. A PhD fokozat előtt van, de orvosdoktori minősítése már a kezében van. 74-ben született és svájci illetőségű. Kérném a bejátszást.
Autótervező szerettem volna lenni egész picike koromtól. Fényépítő játékkal működő autókat építettem, más játékokból kiszerelt villanymotorok és lekőterű új, mint Éxi segítségével. De minden esetre úgy találom, hogy az orvosbiológiai mérnöki képzés során, amit tanultam, és azok a lehetőségek, amik az emberi testhez való alkatrész tervezés, hogyha így egyszerűsítjük a dolgot, talán még érdekesebbek is, mint az autótervezés. 1974-ben születtem Budapesten, édesanyám háziorvos, az édesapám pedig biológia kémia szakos tanárként végzett. A gimnázium évek alatt harmad évben volt az első ifjúsági innovációs verseny, ahol komolyabb kapcsolatba kerültem a tudománnyal vagy a kutatással. 3-5 lettem is pályáztam az első de ebből egyet javasoltak kidolgozásra. Ez egy ellenálló légzési hőserélő maszk volt, ami a kipúzt levegő melegével majdnem ugyanolyan melegre fölmelegíti a beszívott mínusz 10 fokos levegőt is. Ameddig ki nem öregettem ebből a versenyből, addig pályáztam, minden évben volt valamilyen ötletem. Volt, amit nem javasoltak kidolgozásra, de mindig volt több ötletem, tehát azért valamit mindig javasoltak kidolgozásra, és azzal az országos döntőbe be is jutottam. És tulajdonképpen az orvosbiológiai mérnöki diplomám után itt a diplomatervezési tanszékemen, az elektronikai technológia tanszéken elkezdtem egy bioérzékelőkkel kapcsolatos kutatást a diplomamunkám alapján lényegében, enzimatikus bioérzékelők a szűkebb tématerületen. Most a PhD-mon dolgozom, és szeptember 1 óta tanársegédi státuszba is kerültem, valamint a nyár folyamán az érzékelők laboratóriumának én lettem a felelőse. Tulajdonképpen 3 témakör köré csoportosul a jelenleg aktuális tevékenységünk. Az egyik az a non-invazív érzékelési módszerek minél széleskörű fejlesztése. A pulzoximetriát azt tulajdonképpen azt gondolom mindenki ismeri, amikor a véroxigén tartalmát tudjuk teljesen fájdalommentes és behatolásmentes módon az emberi testben megállapítani, azonban non-invazív vércukorszintmérésre is egyre jobban úgy néz ki, hogy lesz lehetőség. Igény az már van rá körülbelül 40 éve, és világszerte nagyon sokan dolgoznak ezen. A másik téma, amivel foglalkozunk, az jobban kötődik a bioérzékelőkhöz. Itt az egy cseppnyi vérből kimutatható vérparaméterek minél nagyobb számának az elérése a cél, valamint az, hogy ezt minél pontosabban tudjuk megvalósítani, és minél olcsóbban. A harmadik témakör az pedig olyan újszerű mikrotechnológiákon alapuló elektródrendszer tervezése, EEG, tehát elektroenkefalogram készülékek számára, amivel mint egy viselhető készülékkel a jövőben talán lehetővé válik az epilepsziás betegeknél a rohamok jóslása, és ezáltal előre akár figyelmeztetni a beteget, hogy most vegyen be gyógyszert, hogy most ne hagyd el otthonát, most kérem orvosi segítségre. Én nagyon kívül a környezetemtől, tehát a barátaim, a családom olyan inspirációt és erőt jelentenek számomra, ami nélkül biztos, hogy boldogtalanabb lennék, és sikerült megúsznom, hogy el kelljen mennem külföldre. Úgy érzem, hogy most már szakmailag is egyenletbe kerül az életem, és egyre jobban úgy érzem, hogy az ő megvalósítás terére léphetek tudományos szempontból is.
Miről mesél ez a sikertörténet? Arról, hogy a mi középiskolás és kezdő egyetemista Aki nagyon jól érzi magát a környezetében, orvos és tanár szülő gyermeke, környezetfüggő, tanártól, baráttól, családtól, aki azt mondja, hogy sikerült megúsznom, hogy külföldre megyek, menjek, itthon is tudok érvényesülni, megtalálta a Magyar Innovációs Szövetség, ahol sok pályázaton részt vett, és ez egy nagyszerű kezdeményezés, Papucs János és Antos László itt van körünkben. Több ezer fiatal tudott már megmozgatni, és egyszer együtt szerepeltünk egy beszélgetésben, azt mondta Papucs János, hogy több tízezert szeretne. Hát igen, ez is a felnőtt nemzedék felelőssége, de az, hogy az Innovációs Szövetség elfogadott ötletet, támogatta a megvalósítást, az óriási lökést adott ennek a fiatalembernek, aki jó úton van, jó úton halad. De ez a kezdeményezés is jó úton van, hiszen ma már nemzetközi rangú és elismert hungárikumnak számít, miként a tudományos diákkörök is, de még ezt megelőzően nézzünk meg egy újabb bejátszást egy sikeres fiatal tudósról, Ferdinándi Péterről, aki ma már az Akadémia doktora, karrierjét Prosciencia aranyérmes TDK-s orvosként kezdte, TDK-s szervezőként. Nézzük meg a róla szóló kis filmet is.
Azért akartam orvos lenni, mert a szüleim, illetve a két bátyám is orvos, és tulajdonképpen jobbat nem találtam ki, és negyed évben döntöttem el, hogy igaziból ez nem nekem való szakma lesz. Egyrészt nagyon akkor, mert egy gyermekem is született, kezdő orvosként nehéz volt megélni. Úgy gondoltam, hogy kutatóként sokkal szabadabb lesz az életem, több időm jut a családra, illetve sokkal szabadabban tudok kutatási üzletbe is belekerülni. És ezért döntöttem úgy, hogy végül is kutató leszek. Az Élettani Intézetben végzés után közvetlenül alapítottam meg a kutatócsoportomat. Nagyon szerencsém volt, hogy önállóan dolgozhattam teljesen, mint kezdő kutató. Ez nem szokványos, én úgy gondolom, hogy a közciencéért mennek, illetve az egyetem alatt nyújtott teljesítményemnek köszönhettem, hogy a legtöbb elnyerhető díjat elnyertem, és ezért azt hiszem, hogy a professzorok megbíztak bennem, és Benedek professzor úr vett tulajdonképpen az intézetébe, és adott egy fél labot, hogy ott elkezdhessek dolgozni. Nagyrészt szívizom kutatással foglalkozunk, a szívizom stressz adaptációjával, illetve infarktus ellenes gyógyszerek fejlesztésével, és hiperlipidémia és a hiperlipidémiának a szívizomra való hatásával foglalkozunk, egy gyógyszerfejlesztéssel és biokémiai háttér vizsgálatokkal, alapkutatással. Tavalyi évben egy vállalkozást is alapítottunk, egy úgynevezett spin-off vállalkozást, aminek az a lényege, hogy egy egyetemi munkacsoportból kiinduló vállalkozás. Ez elég, ahhoz képest elég jól megy. Már állami támogatást is nyertünk ennek az elindításához, és ezt is szeretném továbbvinni. Amikor felhalmoz az ember elég ismeretet, lehetőleg nagyon széles körben, akkor ezek a kreatív ötletek maguktól jönnek, és ahogy én magamról tapasztalom, ahogy idősödöm, egyre több és több ötletem támad, ami tulajdonképpen néha frusztrális, hogy itthoni körülmények között, főleg az utóbbi két évben nagyon szűkös tudománytámogatás miatt nagyon nehéz megvalósítani. De ennek ellenére én vallom azért, hogy itthon kell Amerikát csinálni, és itthoni körülmények között is lehet komolyabb eredményeket elérni. Terveim között szerepel egyrészt, hogy az egyetem és az iparnak a kapcsolatát sokkal jobban megerősítsük, hogy az igazi technológia transfer beinduljon. Ez főleg ennek a régiónak nagyon nagy szüksége van rá, hiszen itt nagyon kevés termelő vállalat van, itt igazából egyedül a szellemi tőke az, ami kamatoztatható. Ezen kívül szeretném ezt a spin-off vállalkozást is felfejleszteni, és ami nekem ugye maradt még a tudományos ranglétrában, az a Magyar Tudományos Akadémia tagság. Ezt szeretném majd elérni. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, hogy olyan körülmények között, olyan szerencsés csillag együttállásba kerültem itt az egyetemek különböző intézetében, hogy magam itthoni kutatási pénzből, külföldi kapcsolatokkal, igazi mentorok, igazi szakmai mentorok nélkül ezt sikerült eljutnom odáig, ahova eljutottam. Ehhez nagyon sok szerencse kell.
Hát, amit Ferdinándi Péter barátom elmondott magáról, az magáért beszél, de amit nem mondott el. Ő nem csak tudományos diákkörös, sikeres, díjnyertes diák volt, hanem szervező is. Szegedi, és egy nagyszerű professzor, Kövér András, debreceni orvos professzor mellett volt az orvosi szekció titkára, közéleti ember, látszik a magabiztosságán, hiszen nagyon fiatal, azt mondja, hogy neki célja a Magyar Tudományos Akadémia tagság. Sikerüljön. Nem mondta el, hogy csak nem 5 esztendeig fiókban volt az akadémiai doktor értekezése, mert túl fiatal volt a szerelem, túl fiatalnak tartották. Ma már akadémiai doktor és egyetemi docens. De van benne tartás, nagyon kemény céltudatosság, nem bántó, hiszen munkát takar, tehetséget, de azért jelzés értékű. Nos, ennyi volt a bejátszások sora. Most egy bejátszást egy levélben szeretnék még dr. Babcsán Róbertről, aki viskolci, és tavaly védte meg summa cum laude a PhD doktori értekezését, aranyérmes. Mint egy másfél éve tartózkodom önkéntes száműzőként Németországban, abban a reményben és igyekezetben, hogy tudossá válhatok és visszatérhetek. Ő is a tehetségpártoló baráti köréhez fordult, és Pungor Ernő professzor, kiváló tudós volt, miniszter, és a Bajcs Zoltán alapítvány segítette abban, hogy a fémhabokkal foglalkozó kutató hazatérhessen. Még nem tért haza, keresi a pályázatot, keresi a pénzt, keresi a lehetőséget. És tessék elhívni, nem elsősorban arról van szó, hogy sokat akarnak ezek a fiatalok keresni. Lehetőséget akarnak. Ezt a lehetőséget biztosítani talán a legjobb üzlet. Példa erre a skandináv államok, példa nagyon sok európai ország. Sok még a tennivaló, hiszen Borzs Zsolt is, miként egy szegedi iskola, hiszen Ferdinándi Péter is azt mondta, hogy a kutatásra szánt GDP hányad bizony kevés, talán az egy haladalomnak, amit igazából tenni kellene. Nos, nagyon sokunkat foglalkoztat az, hogy mi van az egyetem után, mi van a doktori után, Bolyai ösztöndi, egyéb ösztöndiak. És egyáltalán hogy alakul az a kérdés, hogy befutás vagy kifutás? 1998-ban a professzorok Batthyány körével közösen csináltunk egy konferenciát, itt a kiadványa, az a címe, hogy befutás vagy kifutás, ahol nagyon sok kezdő fiatal tudós, poszt és predoktorok vallottak arról, hogy miért akarnak itt maradni, miért kell elmenniük és miért jönnének vissza. Jelentős részük ma már itthon van. Megcsináltuk ezt a kis tanulmányt Kecskeméten, ahol egy proszienciás aranyérmes filozófus, Szécsi Gábor a polgármester, 2000-ben is. És az volt a címe a kis könyvecskének, hogy kifutás fél időben, befutás jövő időben. Még mindig gond van a befutással, gond van azzal, hogy megteremtjük-e a feltételeket. Ma a magyar felsőoktatásban a befogadó képesség 3-szorosan fiatallal találkozunk. Azt szoktuk mondani, hogy tömegoktatás van. Jó, rendben van, csak elfelejtjük, hogy nem a diplomás 100 000, hanem a Nobel-díjas tízek jelentik a magyar tudományt, a magyar jövőt. Fontos mind a kettő. A módszer igazából nem nyilvános mind. És most az Országos Tudományos Diákai Tanács tevékenységre életélek, és elmondom, hogy két évenként, most már immár 27-szer, több mint fél évszázada országos második fordulós döntőt szervezünk, és jó okunkkal feltételezni, hogy egyre több és színvonalasabb tudományos dolgozat jön hozzánk, csak nem 4000, és ebből mi kiválasztunk két évenként 50 aranyérmest. Ez a kötet az almanak óriási érték lehetne a fejvadászok kezében, ha élnének vele. 377 fiatal tudósról van, felfedvén témáját, teljesítmény és mesterei. Mi a tanácsban mindig az utolsó 50-ről tudunk igazán, jelentem, hogy a 2002-ben, mert 4-ben lesz az új konferencia, most annak a regisztráció. Aranyérvet nyert 50-nek a fele, durván már külföldön tartózkodik. Rendben van, de jöjjön vissza. Ajánlom szíves figyelmükbe ebben a kötetben lévőket, a tehetségeseket, nem bántva azokat, akik a diplomáért dolgozván felkészültebb, jobb ismeretekkel rendelkező értelmiségek szeretnének lenni, de a dolognak együtt kell működni, nem szégyen azt mondani, hogy elitképzés, mert aki tehetséges, rátermett, szorgalmas, megvan a tudományos alázata, azt ki kell választani, annak megkülönböztetett feltételeket kell biztosítani, azért, hogy kiteljesüljön a tehetsége. No, hát ezzel próbálkozik a tudományos diákkörök hálózata. A tanács meg az országos konferencia csak a jéghegy csúcsa. De nagy tanulság, hogy az egyetemi főiskolai hallgatói állomány 10-12%-a az, aki körös, diákkörös, és ez a százalék alig-alig mozdult el felfelé, miközben a bebocsájtó képesség meg háromszorodott. Ez azért elgondolkodtató. És sokan ismernek olyan statisztikákat, én is tudok ilyet mondani, hogy a jó tanulók száma egy évfolyamon, ha még évfolyamról beszélhetünk a kredites rendszerben, alig-alig nő meg, ha az évfolyam létszáma meg háromszorozódik. Ez is figyelemre méltó, és igenis egy egyensúlyt kell teremteni a tömegoktatás és az elitképzés között. Érdekes tények ezek, mindenkit képességei szerint kell befogadni, szorgalma, ambíciója és rátermettsége alapján minősíteni, tanítani. Nos, sokat beszéltünk a mentorokról, és a tehetségpártoló baráti köre arra vállalkozott, hogy immár 430 közismert mentor, tudós, orvos, pak, tanító, sportoló, művész, áll rendelkezésre, készfogásra, hogy mindaz, amit ők a saját gyermekeiknek jól felfogott ismereteik, kapcsolataik révén biztosítottak, álljon rendelkezésre mindenkinek, aki tehetséges. Nos, én kigyűjtöttünk néhány példát, de talán majd inkább a beszélgetés során idézném ezt. Azt mondhatom, hogy pillanatnyilag akikkel kapcsolatban vagyunk, 70 fiatal. Picik értem, hogy 400 mentorra 70 fiatal. Nagyon nehéz áttörni a falakat, pedig meggyőződésem, hogy ezrével szorulnának arra rá tehetségek, csak vegyük észre őket, hogy támogassuk. Nos, a teljesség igénye nélkül néhány nevet azért mondanék, a mentor körből teljesen politikamentes ez a dolog. Andrásfalvi Bertalan, Pakonyi Péter államtitkár, Balázs Béla, Kermely Péter, Csurgai Árpád, Dávid Ibolya, Lux László, Farkas Ádám, képzőtéri egyetem rektora, Fraj Tamás, Füzes Endre, Glac Ferenc, Gönc Árpád, Gyargati Lívia, Heller Ágnes, Kizsák Éva, Kis Ádám, Téberzberg Éva, Królorbert, Lovas István, Mezőhajszki Kálmán, Meskó Attila, Moszkvart Sarolta, Paprani Zsuzsa, aki fogorvosként itt ül ebben a teremben, Tegállandás Levente, Patvaros József, Pálinkás József, Plé, Saba, Pungor, Erdő, Ritók, Zsigmond, Sára, Sándor, Sotonyi Péter, Pósa, András professzor itt ül ebben a teremben, Sotonyi Péter, Stépán Gábor, Zsolna József és még nagyon sokan. Elnézést, ha mindenkit, aki itt ül, a mentorok közül nem szólítottam. Rendelkezésre állunk határon innen és határon túl, a legkorszerűbb technikával, és valahogy a MATÁV, aki kitalálta a Mindentudás Egyetemének szponzorálását, hiszen a színe itt van a TDK-n is, komolyan veszi azt, hogy tehetségnyomdulás segíteni kell, jó, mondhatjuk, van rá pénze, lehet, hogy mi fizetjük a telefonszámlán, mégis. A diákkör a tehetségpártolók baráti köre, mint szponzorként, egyik főszponzorként az ő nevükhöz fűződik. A tehetségpártolók baráti körének az emblémája kimagasló, most feketével jelzett személy, akit meg kell találni és támogatni kell. Én nagyon remélem, hogy a mai alkalom is segít majd abban, hogy ez így legyen. És amikor kezdtünk beszélgetni tehetségről, amely Isten adománya, vagy a gének sajátos összjátéka, azt mondtam, hogy el fogunk jutni a tehetséggondozástól a tehetséggazdálkodásig. Nos, én azt gondolom, hogy a tehetséggondozás kontinuitása, folyamatossága, az maga a tehetséggazdálkodás. Amikor Csermely Péter a kutató középiskolások listáját átküldi a diákkörös tanácsnak, hogy gyerekek, ezek már érettségiztek, figyeljetek rájuk, meg ifjúsági proszienciérmet is adunk, akkor ez a készfogás megvan. De megvan-e az egyetem után? Megvan-e a posztdoktori élet szakaszban? Hát erről Tánizsák Éva tudna szólni, mert meg kellene, hogy legyen. Nos, gazdálkodnunk kell a tehetséggel, legfőbb értékünk, én szerintem ebben nagyon jók vagyunk, de hogy ez még jobban sikerüljön az országnak, meg annak is határól minden is túl magyarnak, akire mi figyelünk. Én azt gondolom, erre még nagyon sokat várni kell, de ez a hajó áll, a másik meg elmegy, az unió hajója nekünk. Tehetséggel kell felkapaszkodni rá, és még egy dolog eszembe jut, hogy a víz szalad, de a kő marad. Ha tehetséget megtaláljuk, ezt vasárnaptól vettem át, akkor azt hiszem, hogy jó úton járunk. Én köszönöm figyelmüket, most pontosan 18 óra 59, és átadom Bábor Gyuri barátomnak a szót, hiszen most ő fogja moderálni a következő időszakot. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen, Mári! Engedelmet, az első kérdést magam tenném fel, és aztán természetesen mindenkinek erre módja van. Többször utaltál felsőoktatási rendszerre, ebben bekövetkezett változásokra. Tehetség, tehetséggondozás. A rendszernek kellene a tehetséggondozásra alkalmasnak lennie, vagy pedig szükség van rá, hogy a rendszeren kívül, a rendszer az oktatási rendszert értem gyakorlatilag, a rendszeren kívülről abban az értelemben, hogy tehetségpártoló baráti köre, hogy kutató diákok hálózata, amely ugye formálisan nem része az oktatási technikumnak semmilyen szintén, bár abban dolgozók, jó részük abban dolgozik, aki ezekben az egyesületekben kezdeményezésekben részt vesz, tehát hogy a rendszeren kívülről jövő külön tehetségfigyelés, vagy és a rendszer működése, amely a tehetség megmutathat. Hogyan látod, valószínűleg arányokról van szó természetesen, hogyan látod ennek ma az arányát nálunk, a világban, mi lenne az egészséges, mit lehetne tenni annak érdekében, rendszeren kívülről jövő kezdeményezésekben, hogy maga a rendszer a tehetségre érzékeny, és a tehetséget ne elkalódni hagyó, vagy éppen elnyomó legyen.
Azt gondolom, jogos a kérdésed, hogy tehetségbarát felsőoktatásra van szükség. Talán a felsőoktatás az a közeg, ahol megvannak még azok a tudományos műhelyek, amelyek meg tudják teremteni a megfelelő helyet. Nem megy a dolog civil kezdeményezés nélkül, és én azt gondolom ma már, hogy például a tudományos diákkör intézményesített forma, törvénybe iktatott, bár küzdködünk minden forintért, de ma már nincsen egyetemi tanári pályázat, nincs olyan tudományos pályázat, akadémikusi jelölés, bármilyen dokumentum, ahol ne tér neki a tanár arra, hogy ő iskolateremtésben hány diákköröst milyen eredménnyel nevel. Én azt gondolom, hogy csendesen beépült ez a felsőoktatásba, de önmagában képtelen a dolgot megoldani. Azt mondtam, tehetségbarát felsőoktatás, ez finanszírozási kérdés. Nagy veszélye van a lineáris képzésnek, mert a főiskolai időszakban, vagy az alapdiplomáig, a bachelorban, az első három évben, három és fél évben, ha csak praktikusan a munkaerőpiacon dolgozunk, és nem kezdjük felkarolni a fiatalokat, kicsúsznak az időből. Tehát meg kell találnunk a megérintés lehetőségét a kvázi tömegoktatási részben, mert az ma már világos, hogy a master szakaszban, tehát kvázi a régi okleveles képzésig, második etapban, abban a két évben már kevés az idő. A lehetőség azonban sokkal több, ha a finanszírozás nem darabra megy, hanem teljesítményre, és itt van a kutya elásva, mert a tehetség úgy tud kibontakozni, hogy létezik a felnőtt tehetség. Hát olyan egyetem, ahol nincs kutatómunka, a felnőtt tudományban, ott nincs ifjúsági tudomány sem. A középiskola is nagyon nehéz kérdés. Itt ebben a teremben nálam jobban értők ülnek, de én egy olyan ökölszabályt tudok mondani, hogy az elit szakokra, az egyetemre, a középiskola 10%-ából jön a 90%. Hát ez nem létezik. Van 50-70 középiskola az 1300-ból, amelyik termeli az orvoskarokat, a TTK-t és egyebet. Hozzáteszem, és ez nagyon fáj, hogy az ELTE fizikus-matematikus szakára bizony egy kicsit a talán a médiának is köszönhetően, vagy az anyagias szemlélet eluralkodásának köszönhetően nem mennek igazán a tehetségek, mert az macerás, mert nem vagyunk okosak, és rossz a kommunikáció. Tehát ez így együtt van. Ami a legfontosabb, hogy minél előbb, már az általános iskolában, talán itt vannak a legnagyobb hátrányaink, de azt is belátom, hogy nagyon nehéz egy fizikus tehetséget felismerni, egy vegyészt, egy leendő alkotót. Mondtam néhány példát, meg van is néhány szerveződés, például Pakson a tehetségeket, ott helyben a városban egy kis közösség segíti. Van országos, van nemzetközi lehetőség, de ez még mind kevés.
Két megjegyzést hadd tegyek azért. Az egyik, említettél a középiskolának ez a viszonylag szűk kör, amely adja az elit egyetemi támogatást. Szociológusok ugye azt mondják, hogy ennek az egyik legfontosabb oka az az, hogy a szelekció valójában korábban történik, már lejjebb ment. Tehát régebben, néhány évtizeddel ezelőtt az egyetem volt a szelektáló, és mostanra kialakult a társadalmi mobilitásnak az a hatása, hogy már a középiskolába menés szelektálja ezt a generációt. Ez egy rossz folyamat, mindannyian tudjuk, csak szociológiailag azt mondják, hogy leírható folyamat. A másik megjegyzésem, ez az ELTE kapcsán, amit említettél. Egyesült Államokban kezdődött, Nyugat-Európában lezajlott, és most minket is elért, bizony az úgynevezett tuda a science szakokra, tehát mondjuk azt, hogy természettudomány, fordítsuk le így, de a természettudományos szakokra az utánpótlás mindenütt beszűkül. Ennek szintén sok szociológiai társadalmi oka van, és innen jön a kérdésem. Ha látjuk a tehetséget középiskolások, vagy még fiatalabbak között a science-re, a természettudományos kutató munkára, látjuk a tehetséget, oda mentek hozzájuk különböző csatornákon. De vajon a tehetség akar-e tehetséggé válni, tudományos tehetséggé válni? Lehet, hogy az adottsága megvan, az érdeklődése megvan. Létezik az a példa a mai oktatói generációban, akadémikusi generációban, az a személyes példa és az életpálya példa, ami miatt a tehetség azt mondja, hogy elindulok a tehetség útján.
Én nagyon érdekes, tulajdonképpen utaltam rá, hogy a mester-tanítvány viszonynak nem a tudásátadás az elsődleges szerepe, hanem a szocializáció. Az, hogy akarjak tudni, akarjak kutatóvá lenni, majd elválnak a kétszintű érettségére készülők, és tulajdonképpen már úgy fog kérdezni, mint az egyetem, ahol ugyancsak veszély az, hogy nincsenek tankörök, nincsenek brancsok, nincsenek évfolyamok. Én a saját fiamról nem tudom, hogy hányad évesen vissza kell értem, mert időnként azt mondja, hogy negyedik. De hát, ha akarom elhiszem, mert van neki még vizsgálja egy kicsit lejjebb is, már van följebb is. Tehát én azt gondolom, hogy a felsőoktatásnak a értelmiségi szocializációs szerepe nagyon veszélyes helyzetben van. Egy kicsit errefele volt a középiskola is. Attól függetlenül mondok egy másik szocializációt, amire te kérdezel jogosan, hogy akarok-e tudós lenni. A példa kérdése családban, iskolában, műhelyben. Hát erre nagy figyelmet kellene fordítani, bizony társadalmi figyelmet, ha tetszik intézményesített figyelmet. Nagyon jó példa a finneké, a svédeké, hogy bemenjek messzebb. Van tanulnivaló.
Még egy megjegyzés ehhez. Előadások végén utaltál az EU-s helyzetre. Az Európai Uniónak létezik az a politikája, amely arról szól, hogy 2010-ig szeretnének 7-800 ezer új kutatóhelyet létesíteni. Annak mondhatjuk talán kicsi az esélye, hogy a bányászok és az agrárium fogja a tudós utánpótlást átképzésre biztosítani, tehát véletlenül fiatalokra számítanak, hogy ennyivel több fiatal kutató lesz uniós szinten. Meghirdették a programot 2 éve körülbelül, már látszik, hogy nem megy. Mi az EU reakciója? Most napokban született meg az állásfoglalása az Európai Gazdasági és Szociális Tanácsnak. Annak érdekében, hogy meglegyen a kellő számú új kutató, ami ugye a K+5 versenyképességet jelenti Egyesült Államokkal, illetve Távol-Kelettel szemben, nyissuk fel teljesen a határokat, az EU határait, állampolgárság megadásban, letelepedés segítésben, a úgymond harmadik világból fogadjunk be, csábítsuk magunkhoz mindazokat, akik jönnek, hiszen a miénk kimennek az uságok. Tehát magyarán nem ez a belső utánpótlás termelés valósul meg, hanem próbáljuk meg idehozni külföldről, Európán kívüli világból minél több ember. Ez a magyar tehetség számára, vagy az uniós tehetség számára úgy tetszik, megint csak egy figyelmeztető jelnek tűnik a számomra.
Igen, én azt hiszem, hogy az unió rossz irányba halad, ha Kis-Amerikát akar csinálni. Ugyanis a helyzet az Amerikában, hogy ugyan aki oda jár, fiatal tudós, az nagyon is a technológiai transfer irányába mozdul el. Ferdinándi Péter nem mondta, de nagyon sokat járt Amerikába, és látszik a habitusán. De ha elmész egy amerikai egyetemre, még a legjobbaknál is azt lehet tapasztalni, hogy a bachelor után, a kvázi praktikus diploma után az amerikai fiatal kérdős szeretne dolgozni. Aki ott marad a masterre és a PhD-re, az az indiai, a koreai, a kínai, a magyar, és aki még ugye feltörekvő és ambicionálja a tudást. Na most, ha ugyanezt akarjuk mit csinálni Európában, nem fog menni. Az európai felsőoktatási kultúra és egyáltalán az értelmiségi kultúra sokszínű. Ettől Európa, ha ezt elveszíti, vége van Európának. Magyarul valószínűleg más kellene csinálnunk. Mert ugye hogy néz ki ez a mai gyakorlatban? Úgyhogy kiváló orvosaink százával mennek Németországba. Nagyon olcsó, mert kiképeztük őket, ott meg majd élni fognak. Ezzel egy módon lehet cselekedni, hogy meg kell teremteni ezt. Európai élet és munkakörülmény mi volt Magyarországon, és erre áldozni kell sokkal többet, mint eddig, és ez hova tovább lépkedésé válik. Hogy az Unióban hogy fog elrendeződni a helyzet, igazából nem tudom, de ha beszélnénk róla, valószínűleg egy estét kellene töltenünk, hogy nehogy valami rossz üzenettel távozzanak a kedves vendégek.
Engedelmükre én azzal fordulnék önökhöz, hogy Éva Embarczi megszólít már a közvetlen Lisizsák Évát, akit ugye, talán is többször emlegetett. Tudni, mint a véleményed és a tapasztalatot érdekel abban a szempontból, hogy te befutottál egy pályát doktorandusztól, PhD-sztél, az akadémián, a Bújai klubban is közreműködsz, hogy ebben a tudomány, tudományos közegben hogyan látod ennek a tehetséggondozásnak a helyét, hogyan látod, hogy ez a közeg, amit most az akadémiai szót az amerikai értelemben, tehát az akademik értelemben használva, az akadémiai közeg erre a tehetség pályabefutásra, tehetséggazdálkodásra mennyire fogékony?
Köszönöm szépen a szót, Izsák Éva vagyok, az Ötvös Tórán Tudomány Egyetemen dolgozom földrajzosként, úgyhogy jó is esett az első bejátszásnál, amikor mondta a kisfiú, hogy lehet, hogy földrajztudós szeretne lenni. Én ugyan társadalom földrajzzal foglalkozom, városkutatással, tehát földrajz az földrajz, és ezért jó leső érzés volt ezt hallani. Valóban én 35 éves vagyok, és 6 évvel ezelőtt szereztem meg a PhD fokozatomat, azóta egyetemen oktatok, doktorandusaim vannak, most fogja védeni PhD-t az első doktoranduszom, és itt rögtön egy kis leágazás afelé, hogy posztdoktorokként szükség van a tehetséggondozásra. Doktoranduszom 3 héten belül védeni fog, minden valószínűség szerint eddigi eredményei alapján summa cum laude eredménnyel, és nagy valószínűség szerint szeptember 1-től egy középiskolába megy el tanítani, ami nem azt jelenti, hogy én ezt nem tartom fontosnak, csak nagyon nagy hibának látom azt, hogy ezeket a tehetségeket sem tudjuk befogadni, elfogadni, és nem tudunk nekik munkát adni, még egy tudományi egyetem sem. Én 1999-ben kaptam meg a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, amit a Magyar Tudományos Akadémia oszt fiatal kutatók részére, a célból, hogy a nagy doktori munkálataikat előkészítsék. A Bolyai Ösztöndíjasok alakítottunk egy klubot, ennek én vagyok az elnöke, és immáron 3 éve, és acélból alakult ez a klub, hogy megismerjük egymást, a 30-40-es kutató nemzedék megismerje egymást, egymás problémáit, és megbeszélhessük egymással ezeket a kérdéseket. Több magasabb fokozatot elért professzoros akadémikus is volt a vendégünk, és emellett természetesen tudtunk beszélgetni is egymással. Én azt hiszem, hogy két nagyon súlyos és fontos problémát látok a mikorosztályban a tehetséggondozás, tehetségpártolással kapcsolatban. Egyrészt, és tulajdonképpen most önmagam ellen is beszélhetnék, azt mondhatom, hogy 21. század elejére nagyon előre szaladtak a tudós és kutató nemzedékek. Nagyon fiatalon, vagy fiatalabb korosztályok gyorsabban tudnak elérni sikert. Én 35 évesen ott tartok, hogy folyamatban van a docensi kinevezésem, külföldi német egyetemre hívtak tanítani, és most érzem azt, hogy nagyon nagy szükségem lenne arra, most érzem újra azt, amit egyetemista koromban, természetesen másképpen, de valami hasonlót, hogy kitágul a világ, és nagyon jó lenne, hogyha valaki még egy picit segítene, és még egy picit irányt mutatna, hogy mit is kezdjek 35 évesen ezekkel a lehetőségekkel. És nagyon sokan vannak hozzám hasonlóak az én korosztályomban, posztdoktorok, befutott kutatók, tudósok, akik hasonló kérdésekkel fordulunk egymás iránt, vagy egymáshoz, és ezek a problémák azt gondolom, hogy igen komolyak. Ugyanakkor természetesen a mi korosztályunknak már tehetséget kell gondozni, és mondtam, hogy nekem is doktoranduszom fog védeni, több doktoranduszom van, tehát nekünk már feladatunk az, hogy a tehetségeket megismerjük, de ugyanakkor azt hiszem, hogy mi vagyunk abban a köztes átmenetben, akik már tehetséget gondoznak, és akiknek még egy picit talán szükségük lenne arra, hogy valamiféle iránymutatást kapjanak. Ezt én személy szerint fontos kérdésnek tartom, és azt hiszem, hogy ha tehetséggondozásról beszélünk, akkor beszélhetünk sikeres tehetséggondozásról, hogyha azt minden korosztályban és minden szinten meg tudjuk oldani. Ennyit szerettem volna elmondani, és ha bármire tudok esetleg válaszolni, akkor szívesen.
Köszönöm szépen.